Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Csak nem 200 milliárd forintra növeli az általános tartalékalapot a kormány, mondta el a jövő évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat vitájában Latorcai János. A KDNP parlamenti képviselője ezt azzal indokolta, az elmúlt 20 évben nem volt annyira bizonytalan és kiszámíthatatlan a gazdasági környezet, mint most, és a kockázatokat nehéz beárazni. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ismertetése szerint jövőre 4,1%-os gazdasági növekedéssel és 3,6%-os inflációval, valamint 3,7%-os GDP arányos hiánnyal számolnak. A kormány 2026-ban teljesíti a NATO elvárását azzal, hogy a GDP 2%-át honvédelmi kiadásokra fordítja. Kósa Lajos, az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának elnöke elmondta, 4 további Gripen vadászgépet vásárol és bérel a honvédség, valamint NATO-kompatibilis aktív 3D radarokat vesznek többek között. A fegyveres testületek tagjai számára fizetendő 6 havi fegyverpénz 450 milliárd forintos kerettel került be a tervezetbe. 12,1%-kal elmaradt a tavalyi adattól a beruházások volumene az idei első negyedévben, közölte a Központi Statisztika Hivatal. Az előző negyedévhez képest is csökkenés tapasztalható, az összehasonlító áron 3,4%-kal mérséklődött. A beruházások csökkenése ez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint a szállítás-raktározás járult hozzá, a visszaesést viszont mérsékelték az ingatlan ügyletek és az energiaipar beruházásai. Hosszú távon vissza kell állni a beruházás alapú gazdasági növekedésre, a fogyasztás alapú nem fenntartható, mondta el a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton kifejtette, uniós összehasonlításban a fogyasztást tekintve az első harmadban van Magyarország, az ipari és a beruházási adatokat nézze ugyanakkor hátul. A magyar gazdaság ketté vált, 2023 óta a beruházások lefelé, a fogyasztás felfelé húzza a GDP-t, ismertette a Portfólió Hitelezés 2025 konferenciáján. A Magyar Nemzeti Bank új vezetése csökkenti a működési költségeket és növeli a hatékonyságot, közölt az MNB az MT-vel. A jegybank a jövőben a törvényben rögzített alapfeladatokra fókuszál, a törvényi mandátumon kívül eső tevékenységeket mérsékli, 15%-kal csökkenti munkavállalói állományát, a több mint 250 dolgozó elhelyezkedését célzott programmal segíti, tudatták. Átlépte az 1 millió leadott voksok száma az Ukrajna gyorsított uniós tagságáról szóló szavazáson, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor úgy fogalmazott, Brüsszelben egyre nagyobb a nyomás, egyre nehezebben tudjuk megvédeni Magyarország érdekeit, egyre inkább be akarják nyomni az ukránokat az unióba. Új gázerőmű épül a Mátrában, megkapta a létesítési engedélyt a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivataltól a Visontára tervezett kombinált ciklusú gázerőművi blokk, olvasható az Energiaügyi Minisztérium közösségi oldalán. Várhatóan 2028-ra 650 megawattnyi rugalmasan szabályozható kapacitás létesül, elősegítve az új zöld energiatermelő kiegyensúlyozott rendszer beillesztését is. Szeptember 1-én elkezdődik az M1-es autópálya teljes körű megújítása. 80 km hosszan az M0-ás csomóponttól Győrig terjedően 2x3 sávosra bővül a stráda, tudatta a Nemzetgazdasági Minisztérium. Oldalanként egy-egy intelligens leállósávot is kiépítenek, amely a forgalmi helyzettől függően, például baleset, csúcsforgalom vagy munkavégzés idején normál sávként is használható lesz, ezzel növelve a közlekedés biztonságot és a hatékonyságot. A washingtoni zsidó múzeum előtt egy feltehetőleg magányos tettes rátámadt egy 4 fős csoportra, 2 nagykövetségi alkalmazott életét vesztette, a másik 2 ember pedig megsebesült. Az elkövető a támadás után behatolt a múzeum épületébe, ahol a biztonsági személyzet feltartóztatta, elfogása után azt kiabálta, hogy szabad Palesztinát. Donald Trump amerikai elnök és izraeli politikusok is elítélték az antiszemita cselekményt. Erős, a Richter skála szerinti 6,1-es földrengés rázta meg Görögország környékét. Az epicentrum a Kréta legnagyobb városától, Iráklion-tól 56 kilométerre, észak-észak-keletre volt, de még Aténból is érkeztek miatt a bejelentések. Károkról, sérültekről nincs hír. A pannonhalmi főapátság rendkívüli helyzettel néz szembe, intenzív és nagy kiterjedésű rovarfertőzést azonosítottak a klasszicista teremkönyvtárban. Nem volt még Magyarországon ilyen méretű, historikus állományt érintő fertőzés. A kialakult krízis azonnali beavatkozást és állományvédelmi munkálatokat igényel, írta a könyvtár, ami a kialakult helyzet miatt június 1-től átmenetileg nem lesz látogatható. Végül az időjárásról. Erősen felhős, borult lesz majd az ég, többfelé számíthatunk esőre, záporra, keleten zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 15-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Artúrral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsikivet elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, összeállítást hallanak Károly Émi, Dzsida Jenő, Gárdonyi Géza és Tűz Tamás műveiből. A verseket Kubik Anna, Sárosi Kinga, Fehér István, Kelemen Csaba és Szegvári Menyhért előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Túri Sarolta.
Károly Omi, három Mária ének. Kisasszony született. Mikor a bimbók aludni mentek, kinyitotta szemét egy gyermek. Széles térdén ringatta Anna, kicsi Mária édesanyja. Fiút akart, és mostan bánta, hogy ölében csak lány a lánya. De amint nézte, amint fogta, mellét egy kis kéz szorította, s mint eső után a napszárít, felszárította szempilláit, s mint kaptár zsongott a reménység táruló szívén, s szólott száján, olt még rózsát e kis ágacska, Dávid száradó rózsafáján. Mária arca elpirult. Sötétkék éjjel, sárga szárnyal, angyal repült keletről délre. Hajnalvidékről délvidékre. Minden tolla bölcsesség fénye, felhőket bont a szárny csapása. Holdas körmű ujjával jelt írt Mária gyöngyház homlokára. Rózsaszín lett a csillagok képe, tátott szirmokba gyöngyes ő hult. S rózsaszín lett az egeknek széle, mert Mária arca elpirult. Mert rájuk nézett Mária. Gyökerükig fagytak a fák, az almafák, a körtefák, és elszáradtak a rózsafák. Tűzre kerültek országszerte, mint karcsú hindu asszonyok, kiket az uruk itt hagyott. De megsajnálta Mária, május csillagos édesanyja, a csontig sovány tüskefákat, s kivirultak a holctagok, s mert rájuk nézett Mária, illatuk is lett. Illatuk.
Dzsida Jenő, Mária szobra a kertben. A kertben áll, bús, széteső, belepi burján, mossa eső. A szitáló, lassú cseppek orra hegyéről lecsepegnek. Az embereknek Krisztust adott, az emberek közt elhagyatott.
Gárdonyi Géza. Egy kép története. A tárlaton egy szép Mária kép is volt látható. Nem a szokásos holtarcú szépség, hanem élő, szinte lélegző fiatal Mária. Csak a szeme volt a szokott áhítatos nézésű. A ruhája a szokott fehér lepel és kék palást. S mögötte csak köthomályos háttér. Egy potrohos úr sokáig nézte. Vastag arany óraláncával szórakozottan játszott. Nézte, szemlélte. A katalógusba is beletekintett. 1000 korona. Nem is drága. Bement a titkári hivatalba. Azt a Mária képet megveszem. Az árára nem is alkuszom. De a festővel szeretnék beszélni. Gondolom, itt van még, felelte készségesen a titkár. Tessék leülni addig, bankár úr. Kifutott. Visszatért egy kopottos ruhájú és őszhajú fiatalemberrel. Kedves művész úr, mondta a bankár, nekem a maga Mária képe tetszik. Óra hosszáig néztem. Úgy érzem, összetartozik velem. Hát, megveszem. De egy csekéke változtatást óhajtok, mielőtt beakasztanám a szobámba, ugyanis az a sárga karika a Mária fején nem modern. El lehetne festeni, felelte a festő, de hiszen az úgy való. Mária el se képzelhető másképp, csak glóriával. De nekem nem kell a maga glóriája. A festő zavarodottan pillogott. Nem Mária, ha elfestjük. Közönséges földi nő. Éppen azt akarom. Ritka szép arcú nő, és csupa lélek. Az íróasztalon fölé akasztanám. Szép nőt nézni mindig kellemes. A festő elhalványodott. Sajnálom, felelte, de nem teljesíthetem az óhajtását. Szóval önnek nem kell a pénz. De nagyon is kellene. Csak hogy én nem. Én úgy festettem. Kiről festette? Ugye idealizálta. Olyan bájos nő nincs is a világon. Nem festettem senkiről. Hát csak úgy. Csak úgy. Álmomban láttam úgy. De nézze, hát ez képtelenség, hogy én ezt a képet úgy akasszam be a szobámba. Mit szólnának a rokonaim, ismerőseim? A festő vállat vont. Beteg volt a gyermekem. Imádkoztam. Máriát kértem segítsen rajtam. Aztán elaludtam, álmodtam. Nem, nem, semmi kincsért. A bankár a zsebébe nyúlt. Kivett egy 1000 koronást. A kép az enyém. A tárlat bezárása után hivatott egy másik festőt. Csekéke munkára kérem, nézze ezt a Mária képet, kaparja le róla azt az izét. A festő megnézte a képet. A fejét rázta. Bajos ezt lekaparni. A háttér igen vékonyan van festve, mint minden háttér, és ez a sárga kör rajta van a vásznon. Hát akkor fesse be olyan festékkel, amilyen a háttere. A festő csekély 30 koronáért befestette az aureolát. A bankár örömmel akasztotta a képet az íróasztala fölé. Szép szoba volt az. Más képek is fügtek benne. Az ablak apró kerek üvegein át teljes világosságban álltak mindig a képek. Aztán hát az történt, ami a képekkel szokott történni. Első nap 10-szer nézünk rá, második nap csak 3-szor, a 10. nap már egyszer sem. Tán 3 hét múlva egyszer felpillant a bankár, s elámulva látja, hogy a Mária fején ott a glória. Bosszankodik, hívott egy másik festőt. Elmondja, mi történt a képpel. A festő leveszi, mosolyog. Há, persze, mondja, vízfestékkel festett rá az ipse. Az olajfesték nem állt össze a vízfestékkel. Ahogy porolták, leverték róla. De van a zsebemben festék, pemzi is. Mindjárt megigazítom. Vagy 2 hónap múlva ott szivarozik egyszer a bankár az íróasztalánál. Amint hátradől a széken, a szivarfüsten át a képre téved a szeme. A szivar kiesik a szájából. Mária fején ott a glória. A bankár felhördül, mint az oroszlán. Átkozott piktorok! Nézi a képet. Hát a felső festékréteg úgy meg van repedezve, mint a cserép, amelyre ráléptek. Megrepedezett, lepattogzott. A bankár bosszankodva tűnődik. Hát, ha szándékosan csinálta így az a két festő. Leült, levelet írt a műcsarnok titkárának. Kérem, küldjön ide egy ügyes kezű festőt, lehet zsidó vagy protestáns, csak katolikus ne legyen. A festő megjelenik. A képet leveszik. Szemléli. Persze, mondja. A vízfestékből még maradt valamelyes. A ráfestés lepattogzott. Meg tudja csinálni úgy, hogy eféle többé ne történjék? Hogyne? Majd terpentinnel meglágyítom az alsó festékréteget, aztán bekenem sötétebb színnel, például zürichi umbrával. Az nem pattogzik le? Nem, az keményen fed. És a képen csak ugyan teljesen eltűnik az aureola. Sőt, hogy a háttér sötétebb, az arc még inkább elválik belőle. A bankár nézegeti aznap, másnap ritkábban, harmadnap már csak egyszer tekint rá. Idő múltával odalátogat egy kliense. Amíg üzletről beszélgetnek, a képre tekinget. Egyszer aztán megszólal. Mennyiért válna meg attól a Szűz Máriától? Szűz Mária? És megdöbbenve néz a képre. A glória ott dereng a Mária feje fölött. A bankár az asztalra csap. Összehasogatom ezt a képet! És elmondja szinte tajtékozva, hogy már 3-szor elfestette az aureolát. Kár volt, feleli a vendég. De hát az ok maga érthető, némelyik sötét festéken áttör a világosabb színű. A bankár elrobog a titkári hivatalba, ott is elpanaszolja a bosszúságát. A titkár mosolyog. Valóban úgy történhetett. A sötét színen átütközött a világosabb. Le kellett volna előbb választani az alsó színt, s úgy rakni rá a sötétet. Hát azt mondták, nem lehet. Minden lehet. Hát, mikor a fali festményt halpikkelnyi apró darabokban szedik le a falról, vagy a fára festett képet a fáról. Ajánlok egy ügyes, fiatal restaurátort. De hát, ha valami bigott pápista az is... Nem, véletlenül unitárius. És a titkár mindjárt írt is a restaurátornak, hogy menjen el a bankárhoz. A festő megjelenik, megvizsgálja a képnek a vásznát. A karika csak ugyan át van ütődve a vásznon. No, majd segítünk rajta. S magával vitte a képet. A bankár 4 nap múlva odalátogatott. Nem bízott már senkiben. A képet olajos papírosok közé helyezetten találta. A vásznon az aureola vonalát vizes spongya fette. Hát aztán mit fog csinálni? Megporlasztom. Ezzel a tüzes vassal megyek rá. Tüzes vassal? Csak amennyire kell. A sárga festék elbarnul és porrá változik, a vászonnak nem lesz semmi baja. Aztán hát bekenem. Nyoma se fog látszani az aureolának. De így csinálja meg, előttem. S leült. Végignézte az égetést, porlasztást. Az aureola teljesen megsemmisült. Az új háttérfestés a puszta vásznat fogta be. A bankár örömmel szemlélte. Na hát, most már végeztünk a glóriával. Hazavitte a képet, azon szárítatlanul. A helyére akasztotta. Nézte. Ismét a bűbájos földi nő, és most már az is marad. Éjjel jött a hold, és égi fényét az ablakon át fölemelte a Mária fejére.
Tűz Tamás, Mária nevére. Nevedben hull a fűre harmat, nevedben kél a hold, a nap, nevedben lelnek mély nyugalmat, akik már csöndben alszanak. Nevednek dalla már a lejtett bölcsőm, s anyámnak halk szava. Te rólad álmodik a kertek magasba szálló illata. Neved hordozza szét a szellő, s harsogja bátran a vihar. Neved villantja rá a felhő az égre, rőt villámival. Téged dicsér az édes szőlő, a nyurga kender és a len, a gyors takács kis erényen sző, s a zengő must a mélybe lenn. Neved dicsérem fürge dallal, miként a zúgó tengerek, a habjukon a fény, a hajnal jöttére lágyan megremeg.
Tűz Tamás, szelíd szonetta szűzhöz. Mint köntösöd szegélye száll utánad, imám, a félénk bujdosó szelíd. S mint halkan úszó esti szél a nádat, csókkal fürözti hulló fürtjeid. Mellettem állsz, a lombok ránk borulnak, lehelletem oly csendben száll ma el a fák közé, mint hangja fáradt húrnak, s a szíved mégis halk imámra lel. A gesztenyék fölött az ég kigyullad, a csillagok a fákra rásimulnak. Örködj fölöttem, és ha jő az óra, mely harsány hangon hív a búcsúzóra, ne hagyj el, szent szűz, el ne hagyj örökre, segíts az égi tündöklő körökbe.
Kedves hallgatóink, összeállítást sugároztunk Károly Émi, Dzsida Jenő, Gárdonyi Géza és Tűz Tamás műveiből. A verseket Kubik Anna, Sárosi Kinga, Fehér István, Kelemen Csaba és Szegvári Menyhért előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt.
esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Helka című meséjének következő részét, melyet Für Anikó olvas fel.
Előbb Tramini feje bukkant fel az óriás lábnyomából, majd rögves követte Furmint is. Versenyt futva közelítettek, slambuc kutya csaholásával kísérve. Helka így kénytelen, kelletlen későbbre halasztotta kérdéseit. Az öreg pásztor előhozta a sajtot, gírbe-gurba fatányérókat adott mindenkinek, és kiporciózta az ételt. Hű, az isteni, dicsérte Ciprián a pásztor főztjét, a manók pedig sűrű, elégedett nyammogással támasztották alá az apród véleményét, bár csak üresen sajt nélkül ették. Miből készül?
Tészta, krumpli, egy kis hagyma. Egyszerű étek ez. Megvan a maga titka a jó rakott pásztor tűzben és a bográcsban. Akkor jó, ha összeáll egy gombócba, és aranybarnára pirul. A páról fiúra száll a fortéja arra felé, ahonnan jövök. Én a nagyapámtól tanultam el. Pázazók jó tanítványnak bizonyult, étette magát a főztje. Nem is nagyon szólt a társaság, csak jó ízűen falatozott. Helka fejében azért tovább kavarogtak a gondolatok. Nagyon titokzatos ez a pásztor. Egyedül él a kiholt vidéken, óriásokkal paktál, furcsa megjegyzéseket tesz Cipriára és a manókra, közben magáról szót se szól. Még az is lehet, hogy egyszerűen ellopta Nónius ostorát. A kanalak halkan kopogtak, s a nagy étvágy úgy fogyatkozott, ahogyan a handa bakáré. Helka elérkezettnek látta az időt, hogy óvatosan tapogatózni kezdjen az öregnél. Valóban finom volt a vacsora, köszönjük neked, kedves pázazók. Áruld el, mely vidékről hozod ezt a tudományodat? És a kérdéshez a két manó is hozzáfűzte magáét. Majd kiestek a szájukon az ásítástól. Pázazók pedig ahelyett, hogy Helkának felelt volna, először velük törődött. Találtok vastag subákat a kunyhóban, ott lepihenhettek, mutatott előzékenyen a fekhelye felé. Csak hogy a manók szeme leragadt, és fejük úgy elnehezedett, hogy látszott, saját lábukon már egy tapotat sem mozdulnak. Te a kezét, én a lábát, szólt akkor Ciprián, Helka pedig belátta, jobban járnak, ha előbb elrendezik a manókat. Megfogták Tramini kezét, lábát, és megemelték. Úgy lógott közöttük, mint valami zsák. Az ágyhoz cipelték, aztán melléje terítették Furmintot is. Pázazó közben elpakolászott a vacsora után. Mikor újra a tűz köré telepettek, kérdeni sem kellett, a pásztor magától belekezdett. Szóval jól sejtettem, hogy ismeritek Nóniuszt.
Miből jöttél rá? Kérdezett rá gyorsan Helka.
Te magad árultad el, Helka herceg kisasszony, mikor megmondtad a nevedet és a többiekét, mosolygott.
De jól fűzi a szavakat, ismerte el magában Helka. Így viszont nem sokat fogunk megtudni róla. Igyekezett hát megfordítani a kérdést. És te hol szerezted meg Nóniusz karikását?
Pázazók elismerően pödört egyet a bajuszán. Véletlenül maradt nálam.
Egy hosszabb ággal megkotorta a parazsat, s úgy bámult bele, mintha abból olvasná a folytatást.
Sok évvel ezelőtt volt, és már akkor se voltam fiatal. Ott történt, ahol mindig is éltem, a széles, lapos rónán. Nagy vigasság volt. Összegyűltek a csikósok, az ismert világ minden sarkából. Az egyik messzi vidékről jött lovászmestert én szállásoltam el. Meg kell hagyni, ügyes fickó volt, és történetesen Nóniuszként mutatkozott be. Ördögjen ülte a lovat, és betyármód jól forgatta az ostorát. Olyannyira, hogy végül el is nyerte a mihálynapi trófeát. A diadal felett aztán nagy ünneplést rendeztünk, én meg talán túl sok innivalót töltöttem neki. Szegény azt is elfelejtette, fiú-e vagy lány. Bántott a lelkiismeret, hát úgy döntöttem, hazaszállítom.
Nem ivott sokat, csak kamor felejtőfüves teáját a kulacsából, kottyantotta közbe Ciprián.
Vagy úgy? Na, akkor ez a magyarázat, mitől fordult meg a szava járása. Előtte is sok szó esett, de csak a lovakról, meg a szép vidékről, ahonnan érkezett. Hanem akkor este mindenféle más dolgokról kezdett beszélni. Tündérről, boszorkányról, varázslóról, titkos egyességekről. Másnap meg nem tudta, merre induljon hazafelé. Félő volt, ha egyedül megy, nem marad épségben. Hát elkísértem. Két hétig is eltartott az út, míg a szekérrel elértünk Tihanyig, és a vége felé teljesen elcsendesedett. Annyira, hogy az utolsó napot már végig aludta. Még a szekérről is kézben kellett leemelni. A vége az lett, hogy nálam maradt az ében fagyelű karikása. Mikor észrevettem, visszafordultam. Csak hogy amerre akkor jártam, ott az erdőben másképp alakultak a dolgok. Kiderült, nem holmi hagymázas zagyvaságokat hordott össze a ti lovászmesteretek. Sötét erők lappanganak ott. S aki nem ismeri a járást, hamar bajba kerül. És hát nincs mit szépíteni. Bizony úgy történt, hogy nem is tudom, hogy történt. Annyira emlékszem csak, hogy hirtelen elnémult körülöttem minden. Hűvös levegő vett körül, majd éjközepi sötétség borult rám. Aztán egy ismeretlen szekéren tértem magamhoz, dárdák és pajzsok közt. Sálvitész harci szekere volt, azon zögykölöttem. Ő mondta el, mekkora szerencsém volt. Épp a közelben járt, és észrevette, hogy a burokvölgyi lidércek megtámadtak valakit. Segítségemre sietett. És mikor őt észrevették, elkotródtak az utonállók. Mindenem oda lett. Csak ezt a karikás ostort nem vitték magukkal. Pedig már alig pislákolt bennem a lélek, amikor sálvitész felszedett az út mellől. Örök hálával tartozom neki az életemért. Így aztán a szolgálatába szegődtem, hogy gondozzam az állatait. Hol van most a vitéz? Elmenekítette a népét. Tán a Balaton túlpartján húzódtak, meg nem tudom. Hirtelen történt az egész. Én akkor reggel arra keltem, hogy a tóparti láposon megint begyulladt a tőzeg. Egész nap azt igyekeztem elföldelni, és nem jutott el a híre hozzám, hogy mi történik a faluban. Este felé, ahogyan a majorba visszatértem, már nem volt itt egy teremtett lélek sem, csak az óriások. Megijedtem persze én is, de nem bántottak. Egyrészt, mert bűzlöttem a tőzeg füsttől, másrészt kiderült, nem annyira harapósak, mint amilyen nagyok. Így aztán maradtam, és különben is tartozom annyival sálvitéznek, hogy megőrzöm a birtokát. Bár sok esély nincs, hogy visszatérjen, míg itt anyázik ez az otromba népség. Az igazat megmondva élő ember nem merészkedik erre, mióta ezek a lépegető templomtornyok megtelepedtek itt. Pálzazók ekkor kortyintott egyet a kulacsából, csak annyit fűzött hozzá a történetéhez, hogy még olyan furmányos indokkal se jön erre senki, hogy megéhezett, se azzal a kacifántos ürüggyel, hogy lisztes kankalint keres. Ezzel egyrészt tudtára adta vendégeinek, hogy immár a valódi magyarázatot szeretné hallani, másrészt viszont kissé felbosszantotta Helkát. Arról ugyanis nem esett szó, amire még a vacsora előtt tett megjegyzést pálzazók. Márpedig az így a történet végére egyenesen vádaskodásnak hatott Helka számára, aki pedig ezt mindenképpen tisztázni akarta. Hát jó, abból, amit elmondtál, már értem, hogy Nóniusztól hallottál rólunk. De mi köze van Kamornak és főleg az én szüleimnek ahhoz, hogy az óriások idejöttek? Hogyan vádolhatod őket ezzel? Erre felelj előbb, pálzazók! Az öreg nyugodtan emelte a tekintetét a herceg kisasszonyra. Szusszantott egyet, s kissé eltörődött hangon válaszolt. Attól tartok, ti is amiatt vagytok itt. Bár reménykedtem, hogy tévedek. Mégis inkább az látszik, menekülőben vagytok, ami sajnos nem meglepő.
Nem meglepő?
Hökkent meg Helka. Zavartan áldogált még kicsit, aztán az öreg intésére megadóan visszahuppant a fatönkre. Hát nem. Abból, amit a lovászatok elmondott, s abból, hogy magatokban csatangoltok erre, másra nem tudok gondolni, csak hogy végleg elesett a sok tornyú kastély. Na, azért nem végleg, vetette közbe Ciprián. Kamor már úton van, és az ő tudományának nem állhatnak ellen sió praktikái. Válaszával egyben igazat is adott pálzazóknak, aki nagyot sóhajtott. Ej, gyerekek, gyerekek! Kamor olyan gyenge, akár az őszi légy. S ha a kastély elesett, ahogy ezek szerint jól sejtettem, tehát mégis itt az ideje összepakolni, és hátrahagyni sálföldjét. Montas borúval telve nagyot legyintett a karámok irányába.
Kedves gyerekek, Monyulász Péter Helka című meséjének 27. részét hallottátok, melyet Fűr Anikó mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
macska. Volt annak két iciri-piciri kisökre, rákaptak egy iciri-piciri kis tökre. Iciri-piciri kis macska, hová lett az iciri-piciri barmocska? Bejárja az iciri-piciri kis erdőt, s nem leli az iciri-piciri tekergőt. Jaj!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a halál fogalmáról fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. Néhány műsoron keresztül a végső dolgokról elmélkedünk, és most ennek zárásaként elmélkedjünk a halálról. Lelki ráhangolódásképpen hallgassuk meg most Turmezei Erzsébetnek a Nagy Vizsgán című versét. A harmadik á, mind a kedves társak ravatala körül zokogva álltak. Ott feküdt csendesen, fehéren, mint a lehullott hópehely, a kis Alinka. Jaj, soha többé nem indul a lába friss reggeli órán az iskolába. A fehér kéz betűt betűre vetve nem ír többé a dolgozatfüzetbe. Ajka nem nyílik mondani a leckét, Alinka elment, pedig úgy szerették. A bizonyítványosztást meg se várta, szárnyra kelt, mint a költöző madárka. Talán korán volt útnak indulása, talán hiányos maradt a tudása. Amerikáról nem tud, rég hiányzott. De jól ismeri már a mennyországot. A harmadik át, bár alig, hogy kezdte, a másik iskolát már elvégezte. Jézus se látta már annak hiányát, s vizsgára vitte kis tanítványát. Bölcsek, tudósok állnak ott remegve, Alinka bátran néz a napszemekbe. S míg a kérdések titkos zengzetétül, értelem, elme, ébe, mélybeszédül, és fel nem éri elrejtett csodájuk, gyermekhite még tud felelni rájuk. Mi még itt a földi iskolába járunk, de amíg várjuk a bizonyítványunk, s nem hagy nyugodni, jaj, hogy feleltünk, a nagy vizsgára készül e lelkünk. Ő már megállta, s örök dicsőségben zeng hozsannákat odafenn az égben. A földi bizonyítványt meg se várta, szárnyra kelt, mint a költöző madárka. A halállal mindannyiunknak szembe kell nézni. Senki sem kerülheti el a halált, aki megszületett erre a földre. Jézus is megízlelte a halált, és halálával legyőzte a halált. Megmentett minket az örök haláltól, megnyitotta nekünk a mennyország kapuját, és örök életet adott nekünk. Jézus halála óta a halál nem csupán elmúlás, nem csupán egy rettegett kapu, hanem az örök életünk kezdete. A haláltól való félelem miatt sokan nem látnak túl a halálon, csak a halálig látunk, és nem az örök életig. Homályosan emlékszem gyermekkoromból azokra a halálesetekre, amik úgy nagyon elgondolkodtattak. Nagyapám, nagymamám, rokonaim halála, a sirató asszonyok együttérző énekei, imái, a falu virrasztása a halottért, a szentmise a halott lelki üdvéért, a méltóság teljes temetési szertartások, amiktől nem óvtak meg a szüleim. Nagyapám holttestének a látványa, ami még most is előttem van, és nem félelemmel töltött el, hanem inkább kérdéseket indított el bennem, mint gyerekben. Megköszönöm a szüleimnek, a falumnak, ennek a keresztény-katolikus közösségnek, hogy nem óvtak meg engem a halál látványától, a beteg ember látványától, a szenvedés látványától, és így én azt hiszem, egy egészséges szemlélet alakulhatott ki bennem a halállal kapcsolatban. Mindenkinek van tapasztalata a halálról, mert mindannyiunknak meghalt már valakije, akit szeretett, aki közeli hozzátartozója volt, akinek a hiányát szenvedi, és valamiféle tapasztalatunk van erről a titokról, a halálról. Emlékszem, amikor a haldokló édesapám mellett virrasztottam imádságban egész éjszaka, csak 10 percre mentem el, hogy egy kicsit pihenjek hajnal 5 körül, mert már nagyon elfáradtam, és édesapámat ebben a 10 percben hívta haza az Úr. És én akkor kicsit bosszankodtam, hogy miért kellett pont most lefeküdnöm, miért kellett pont most megpihennem. De aztán rájöttem, hogy az Úr akarta így, mert a halálban van egy szép rejtettség, egy titokzatosság, egy finomság, egy méltóság teljesség, egy megmagyarázhatatlan kedvesség az Isten részéről. Nem engedte meglátnom ezt a pillanatot, vagy megélnem ezt a pillanatot, amikor édesapám elment. De bízom abban, hogy megadja azt a pillanatot, amikor majd ott fenn a mennyben újra találkozunk. Szerettem volna édesanyám ágyánál is ott lenni, amikor meghal, de azt sem úgy rendelte az Úr, és hálásan köszönöm neki, mert mindig az Úr akarata a legjobb. Azt is tudtam, hogy szüleim halálának a időpontja Isten akaratából való, és tudtam, hogy amikor hazahívja őket, az az üdvösségüknek a legbiztosabb pillanata. Nem egy hónappal korábban, nem egy hónappal később, hanem akkor, amikor ő akarja. És ebben jó, ha meggyugszik a lelkünk, hogy az Úr mindig a legjobbat akarja nekünk, életünkben is, halálunkban is. És mint ahogy Pál apostol mondja, akár élünk, akár meghalunk, mi mindig az Úré vagyunk. Kicsit olyan a halál, mint amikor a Jóisten egyik tenyeréből áttesz minket a másik tenyerébe. Átmegyünk egy kapun, amit halálnak hívunk, ami mindig a szemünk előtt lebeg, amíg élünk. Innen félelmetes, másik oldalán a mennyei atya irgalmas, ölelő karja. Mi is készülünk, mint a tékozló fiú, és gyakoroljuk a mondatokat, hogy mit fogunk majd mondani, ha hazaérünk. Tékozló fiú mondogatta magában, hogy atyám, vétkeztem ellened és az ég ellen, már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nekincs, csak béreseid közé fogadj be. És amikor az édesapja elé került, akkor már nem tudta befejezni a mondatot. Az apja félbeszakította, és a történet folytatását ismerjük. Mi sem biztos, hogy végig tudjuk mondani majd a mondókánkat. És olyan szeretetteljes fogadtatásba lesz részünk, amire soha nem gondoltunk volna. Pió atya mondja, hogy az ítélet rettenetes, de Isten irgalma mindennél nagyobb. Vizsgáljuk meg magunkat, hogy szoktunk-e elmélkedni a halálról, mint tényről, mint egy elkerülhetetlen eseményről, vagy pedig nem akarunk szembenézni ezzel a ténnyel. Van olyan szerzetes rend, ahol úgy köszönnek egymásnak, hogy készülj a halálodra. És ezzel nem ijeszgetik egymást, hanem a legbölcsebb dolgot kérik a másik számára, és figyelmeztetik, emlékeztetik egymást arra, hogy a halálra fel kell készülni. Amikor az ember elmegy üdülni, akkor is felkészül, összepakolja a ruhákat, térképen megnézi, hova megy, milyen országba, országról megtud mindent, hogy lehet odajutni. Tehát egy készület van. De sokszor a halálunkra nem készülünk, amikor Isten országába tartunk, bár már közöttünk van és bennünk van, de a beteljesedés majd oda át lesz. És a nagy sürgés forgásban az élet ügyes, bajos dolgai között sokszor elveszik a lényeg, mikor nem a halálunkra készülünk, de nem is a halálunkra, hanem az örök életre. Jó az, ha minden nap eszükbe juttatjuk, hogy egyszer majd nekünk is meg kell állni az irgalmas és igazságos bíró előtt. Nem ér felkészületlenül minket a halál. Azt hiszem Néri Szent Fülöptől kérdezték meg biliárdozás közben, hogy te Fülöp, ha te megtudnád most azt, hogy 5 perc múlva meghalsz, mit csinálnál, mit tennél? Fülöp azt mondta, hogy biliárdoznék tovább. Fel volt készülve, egy folyamatos készületben volt. Róla mondják azt is, hogy bement egyszer gyónni, hát nem egyszer ment, gyakran jár gyónni, és mikor meggyónt, kijött a gyóntatószékből, tett pár lépést, és visszaszaladt. És kérdezte a gyóntató atya, hogy te Fülöp, hát az előbb voltál, hogy mit akarsz? Igen, de azóta gondoltam egy rosszat. Ő már ezzel sem tudott együtt élni. Mint ami a szentekre jellemző volt, rá is jellemző volt, hogy tiszta lélekkel akart élni, csak tiszta lelkiismerettel tudott nyugodni, megnyugodni, és békében élni Istennel, Istenben.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a halálfogalmáról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.